Lehet, hogy politikailag végső soron jól fog belőle kijönni. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy érzelmi döntés, hanem sokkal inkább egy stratégiai döntés Robert Fico részéről, ugyanaz, mint amit Szlovákiában is művel, hogy mondjuk a Ukrajnának való támogatásról hogyan beszél Szlovákiában, és hogyan szavaz vagy dönt Brüsszelben.
Jó napot kívánok! Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Nagyítót, a Mahét Média család közéleti elemző műsorát látják, ezen a héten Rajkovics Péterrel. Szervusz Péter!
Üdvözöllek!
És velem Kocur Lászlóval. Hát ugye szerda este beszélgetünk, illetve szerda este kerül adásba a szerda délutáni beszélgetésünk, tehát még hétközben. Szlovákiában most az akar lenni a trend, már ketten is mondták, ugye Robert Fico, aki ezt bejelentette, és a KDH, aki helyeselte, hogy vasárnap leradíroznák a tévévitákat egészen elképesztő módon. Mi a véleményed erről?
Hát egy normális országban egyébként valóban nem vasárnap kéne politikai vitaműsorokat néznünk, tehát hogy Szlovákiában egy hagyománnyá vált. Nem tudom, hogy miért, mert talán nem egészséges, hogy politikáról vitázzanak az emberek ezen az ünnepnapon, főleg egy olyan országban, ami azért nyíltan vállalja, hogy katolikus. Ennek ellenére nyilvánvalóan Ficónak nem a vallásos énje bukkant elő most hosszú évek után, hanem szeretné a politikai kommunikációt direktbe irányítani, de látjuk, hogy anélkül is irányítja, hogy a politikai vitaműsorokat eltörölné. Ő ugye azzal érvelt, hogy mindenhol őt szidják ezekben a műsorokban, és hogyha nem való vasárnap egy ilyen kommunikáció, de hát sokkal inkább az az egyértelmű ez alatt a másfél év alatt, hogy nem szeretne vitaműsorokban megnyilvánulni, elég agresszívan kommunikál a sajtótájékoztatókon is, és hát ugye azt is láttuk, hogy az hét elején már üzent, ismét a vízből kibukva, hogy ő egészséges, és nem azért nem megy.
Igen, bizony... a pozsonyi Neptunusz.
Igen, tehát Mikulec már megismételte ezt a produkcióját, de hát nyilvánvaló, hogy irányítja azt, hogy miről beszélnek, hisz egész héten azt látjuk, hogy az oroszországi útja van terítéken. Lényegében annyira érdekes dolgok nem történnek a szlovák belpolitikában, de Fico mindent visz. De
ugyanakkor azt, hogy ő miniszterelnökként szeretne a média ilyetén immár gyakorlati, mindennapi szervezeti működésébe beleszólni, azt legalábbis ennyien aggályosnak látom.
Hát aggályos, de az az érdekes, hogy ezt nem is akarja semmilyen módon becsomagolni. Számomra ez az érdekes, az, hogy nem próbálnak meg valami érthető magyarázatot adni, nyíltan kimondják, hogy hát ugye ez nem való, és ezzel egyértelműen jelzik azt is, hogy hát ez miért nem való, azért, mert éppen őket bomlasszák ott, vagy hát nem tudom, hogy kit bomlasztanak, inkább a többi kormánypártot, nem azt, mert azt mert továbbra is erős, erről itt már többször beszéltem. Az viszont, hogy Ficónak tényleg nincsenek ilyen határai, az viszont már aggasztó, és azoknak is aggasztó lehet, akik őrá szavaztak, mivel ez nem egészséges.
Bár ugye az, hogy ennek a hatékonysága milyen lesz, az kérdéses, ugyanis hát szerencsére még ott nem tartunk, hogy ezt egy tolvonással megtetni, azt mondta, hogy ha a többi pártelnökkel ebben meg tud egyezni, akkor egy egyezményt írnának alá, se tudom képzelni, hogy magáncégekkel kapcsolatban ez hogyan érvényesíteni, ugye egyedül az állami tévére lehet, ne valamilyen ráhatása, ott sem biztos, hogy ez feltétlenül egészséges. Abban viszont, hogy a politikai spektrum teljes területén ebben egy egyetértés mutatkozzon, ezt azt nem tartom valószínűnek. Az is meglepett, hogy a KDH ennyire direkt módon mellé, hát nyilván náluk a vasárnap másként pozícionálódik, mint a Smer választói körében.
Ez is megmutatja azt, hogy még mindig Fico tematizál, tehát a KDH odaállt, miközben Ficot folyamatosan bírálja, azért ezen téma mellé odaállt, ha már Robert Fico tematizált, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, és a KDH saját szavazóinak mutassa meg, hogy ő is védi a vasárnapot.
Te írtál róla korábban, jóval korábban, hogy Robert Fico már a közösségi médiában is tarol, van egy ilyen című cikkünk tavalyról, tavaly előttről?
Én szerintem ez tavalyi cikk, de ami a lényege, hogy elég megnézni, hogy hány követője van, az ő bejegyzéseit hányan lájkolják, és azért megjelenik más platformokon is. Tehát ez egyszerűen elképesztő, hogy 2018 előtt, amikor Fico ma ugyanúgy kormányfő volt, hosszú éveken keresztül, mennyire nem tudta használni a közösségi médiát ezeket a kínos videóiról sokat beszéltek a média szakemberek, és valahogy, amikor visszatért, ugye valószínűleg Erik Kaliniaknak is köszönhetően teljesen megváltozott ez a kommunikáció. Talán még agresszívebb lett, bár én most már nem pontosan emlékszek azon bejegyzésére, amit korábban szokott közölni, de nyilvánvalóan agresszív, próbál humoros lenni, és az, hogy ez az erőpolitika hatásos, azt mutatják a választási eredmények, de amellett az is, hogy a közösségi médiában ilyenfajta támogatottságot ér el. Ha visszatekintünk a 2023-as választásokra, ott a PSZ-el összehasonlítva is hatalmas volt a különbség, miközben a PSZ felhasználói azért szerintem sokkal inkább közösségi média kompatibilisek, tehát nem lehet ezt mondani, hogy csak az idősek szavaznak Robert Ficóra, hogy ezt sokan szeretnék az ellenzéki oldalról beállítani, hisz azok, akiket ők apostrofálnak egyszerre emberekként, akik nem foglalkoznak annyira a médiával, azok valószínűleg a Facebookon sincsenek ott nap, mint nap.
És hát ebben a tematizálási versenyben, ahogy már te is említetted, ezen a héten élen járt a még előttünk álló moszkvai útja, tehát még mindig valami egészségi kockázat útját állhatná, hogyha úgy döntene, de nem hiszem, hogy úgy fog dönteni, miután a Dunában állva bizonyította, hogy mennyire fit, ezek után Nátha már valószínűtlen volna. Ami viszont meglepő, hogy a miniszterek közül is többen bírálták a moszkvai útját, tehát a kormányzatban sincs teljes egyetértés a külpolitikai irányultságról, a négy ég tájba művel szlovák külpolitikának most éppen a Moszkva irányba való kiterjesztéséről.
Én szerintem nem is Moszkvával van a legnagyobb probléma, azért ennek a május 9-ének elég vegyes a megítélés a Szlovákiában. Tudjuk, hogy azért a szovjet megszállás hány ember életét nyomorította meg itt az akkori Csehszlovákia területén is. Ez is nyilvánvaló hatással van erre, hisz ez a május 9-e ezt is hozta magával, tehát azért nem szabadna ezt elfelejteni. Nem csak az, hogy most hogyan ítéljük meg Vlagyimir Putyin politikáját, mennyire tartjuk őt agresszornak, vagy mennyire tartjuk felelősnek mindazért, ami történik, hanem ez is benne van. Úgy őszintén én sem tartom túl szerencsésnek ezt az utat. Lehet, hogy politikailag végső soron jól fog belőle kijönni. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy érzelmi döntés, hanem sokkal inkább egy stratégiai döntés Robert Fico részéről, ugyanaz, mint amit Szlovákiában is művel, hogy mondjuk a Ukrajnának való támogatásról hogyan beszél Szlovákiában, és hogyan szavaz vagy dönt Brüsszelben.
Igen, hát ebben megmutatkozik a négy égtáj irányába művelt szlovák külpolitikának a nyugati ága. Ezzel térjünk is át mai második témánkra, ez pedig keleti szomszédunk Ukrajna aktuális helyzete. Hát miközben azt látjuk, hogy a frontvonalak mentén érdemi áttörést az orosz hadsereg nem tudott elérni, a harci tevékenység főleg a levegőbe tevődött, tehát sokkal intenzívebbé váltak, és mindkét oldalon stratégiai jelentőségűvé váltak a légiharc eszközei, a drónok és a rakéták, illetve az elektronikus zavaróeszközök. A diplomáciai csatatéren pedig szavak csattognak, pro és kontra, hogy ezt megszokhattuk. Most például Volodymyr Zelenszkij nemrégiben szomszédunkba, Prágába látogatott egy kétnapos hivatali látogatásra, ahol Petro Pavel cseh köztársasági elnök az Európai Unió csatlakozás támogatásáról biztosította őt, tehát igyekszik támogatókat szerezni. Szlovákiából milyen hangokat hallottál az ukrán-EU csatlakozással kapcsolatban?
Nyilvánvalóan nem meglepő dolgokról beszélünk, hát ma Pavelt említett, hogy nyilvánvalóan a simécskáik nem fognak ellene menni, hisz egy követ fújnak Pavellal, és hát alapvetően Zelenszkijről is ugyanúgy gondolkodnak. Engem az lep meg, hogy még mindig ez az EU-s csatlakozásos mese ennyire aktív, tehát azért valljuk be őszintén, én nem tudom, hogy ki gondolkodik reálisan erről az EU-s csatlakozásról. Én emlékszek arra, amikor 2003 környékén beszélgettünk az egyetemen komoly előadókkal, európai parlamenti képviselőkkel arról, hogy majd mikor fog Törökország belépni az EU-ba. Hát nem tudom, hogy ki hogyan van vele, és hogy mennyire EU-tag Törökország. Most 2025-öt írunk, és azért Törökország jó, nincs teljesen Európában, vagy hát kicsit erős, hogy európai uniós tagállam legyen, és Ukrajnánál ugyanez a helyzet. Tehát, hogy azért gondolkodásban kulturálisan nem az európai közösségnek a része, és most ez politikailag, és főleg egy ilyen háborús helyzetben ezzel játszani, én ezt egy óriási nagy képmutatásnak érzem. Nyilvánvalóan sokkal másabb az a kérdés, amiről itt szó van, itt ezek a hadműveletek zajlanak, csak jó volna, hogyha végre tiszta vizet öntenénk a pohárba, hogy ez hogyan is nézhet ki, és őszintében beszélnénk arról, hogy mi várható, akkor, hogyha valamilyen béke megállapodás lesz, hogyha azok a fegyverek nem csak ideiglenes nem fognak elhallgatni, hanem hosszabb távon is. Itt vagyunk ugye a háború végének az évfordulójakor, és lényegében még mindig nem történt meg az, amit már vártunk, hogy akár ebben az évben, amikor 80 éve lett vége a háborúnak, valami valódi előrelépés történjen. Én nem tudom, hogy te hogyan érzed, de én azt látom, hogy még mindig csak a politikai csaták vannak. Zelenszkij még mindig, ahogy említette, nyugati partnereket keres magának, de hogy ebből mi, Európai Uniós polgárok, és ami ennél is fontosabb, az ukrajnai polgárok mit érzékenek? Szerintem semmit.
Küszöbön álló EU-s külügyminiszterek informális találkozója sem hiszem, hogy nagyon más megvilágításba helyezni ezeket a történéseket. Ugye nagy várakozások előzték meg Donald Trump január 20-i beiktatását, ugye 21-én mindannyian néztük, hogy van-e már béke, ugye ezzel kampányolt, hogy egy nap alatt békét teremt, nyilván ez retorikai fogás volt a kampány folyamatában, mindenki tudta, hogy itt egy napon belül, de még egy héten vagy egy hónapon belül sem lesz béke. Most, hogy megvan az ásványkincs kitermelési szerződés, bár még az ukrán parlamentnek ratifikálni kell, az amerikai béketörekvések is mintha kicsit lanyhultak volna, sőt ugye Donald Trump egy vasárnap sugárzott interjújában azzal állt elő, hogy elképzelhetőnek tartja azt is, hogy Amerika kivonul az ukrajnai békeközvetítésből, akkor pedig egymással kellene megegyezniük egy erős háttértámogató, illetve közvetítő nélkül. Tehát azok a nagy várakozások, amikkel Trump beiktatását övezték, azok egyelőre nem látszanak beteljesedni.
Igen, 3,5 hónap eltelt, és lényegében vannak előrelépések, de ezek még nem olyan komolyak. És ugye, ha most föltenném neked ezt a provokatív kérdést, hogy 25-ben befejeződik-e a háború, akkor nem hiszem, hogy úgy tudnál válaszolni, hogy biztosan igen.
Határozott igen, nem mernék rá mondani, egy fegyverszünetet szerintem el lehet érni idén, de évelején voltak optimistább várakozások. Most azt látjuk, hogy a diplomácia halad. Nem zárható ki teljesen, egy fegyverszünet szerintem elérhető az év második felében, közelebb juthatunk a békéhez. Ugye Marco Rubio külügyminiszter, amerikai külügyminiszter mondta, hogy még soha nem voltunk ilyen közel a békéhez, mint most vagyunk. A konfliktusnak ugye a 4. évében járunk. Ez a diplomáciai törekvéseket szemlélve valamelyest igaz lehet, de még, tehát amíg ezt behúzzák, az még eltarthat. Ugye azt látjuk, hogy a nyugati pénzadományok és a fegyverszállítások is folytatódnak, és Oroszország is fokozza a gyártást, illetve a külföldi fegyverbeszerzést is. Egyik oldalon sem azt látjuk, hogy annyira a tárgyalóasztalok felé igyekeznének. Tehát amíg a folyamat tart, addig mindenki a saját maga számára a lehető legtöbbet igyekszik kihozni belőle.
Én abban is kételkedek, hogy ezt a jelenlegi ukrán vezetés, ezt a békét meg lehet kötni, de hadd legyünk optimisták, és hadd gondolkodjunk abba is, hogy azért Amerika hatása és az Európai Unió is felébred, de elkövetkező hónapokban akkor talán közelebb juthatunk, de minden esetre ezek az ígérgetések továbbra sem vezetnek szerintem oda, hogy a békéhez közelebb kerüljünk. Tehát az Európai Uniós csatlakozás illúziója szép dolog, de nem tudom, hogy kinek szól.
Érdekes mód, hogy e tekintetben az Egyesült Államok már fölébredt. Az Európai Unió az, aki változatlanul kitart amellett, hogy ezt egyébként a néppárt szevillai kongresszusán is láthattuk. Ugye a legerősebb európai pártcsaládként hitettettek amellett, hogy Ukrajna ezt a háborút katonai eszközökkel megnyerheti. Ez a jelenlegi realitástól meglehetősen elszakadt kijelentés.
Abban biztosak lehetünk, hogy az Európai Néppártnak vagy az Európai Parlamentben helyet foglaló más frakcióknak nem ez lesz az egyetlen illúziója. Bízunk benne, hogy ezek az illúziók nem fognak emberéletekbe és eurómilliárdokba kerülni.
Ezt is követni fogjuk, ahogy a 2022. február 24-e óta tartó orosz-ukrán háború történéseit napról napra, külföldi és belpolitikai hírekért, illetve a pápa választás fejleményeiért is nézzenek bennünket a mahet.sk-n, rendeljék meg heti lapunkat, a Magyar Hetet, és nézzenek rá közösségi médiabeli oldalainkra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A viszontlátásra!